Örömmel és szeretettel köszöntöm mindazokat a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió szombat reggeli adásába. Tisztelettel köszöntöm tisztelendő Székely János szombathelyi megyés püspököt a szombat reggeli napindítónkban.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Kedves püspök atya, a függetlenség szentje könyvbemutatót tartottak a szombathelyi Székesegyházban augusztus 17-én. A II. János pápa életét bélyegeken és képeslapokon keresztül bemutató kiadványról van szó. Nagyon érdekes ez, és főleg a címe, a függetlenség szentje. Ugye a Szent Pápa életében is halála után nagyon sok írás, akár sajtóban, akár könyvformájában is megjelent róla, több sikeres film is készült róla. Mindazok, akik beszéltek, hallották, szentmisén részt vettek, vagy az audiencián, próbálták megfejteni az ő titkát. Önnek is biztos van nagyon sok élménye a pápával kapcsolatban, és azt hiszem, hogy kevés olyan ember van, akinek a lelkében ne lenne valami csodálatos élmény, gondolat ezzel a rendkívüli emberrel kapcsolatban.
II. János Pál pápa a 20. század egyik legnagyobb alakja volt, és az egyháztörténelmünk egyik legnagyobb pápája. Talán nem is véletlen, hogy ő neki ennyire mély sziklaszilárd hite lett. 9 éves, amikor elveszítette az édesanyját. 14 éves, amikor meghalt az egyetlen felnőttkort megélt bátyja, Edmund. És aztán 21 éves korában, a II. Világháborúnak a borzalmai között, feloszlatják, szétkergetik a krakói egyetemet, ahova ő akkoriban járt. A tanárai közül rengeteget elhurcolnak, nagyon sokan soha többet élve onnan nem térnek vissza. És ugyanebben az évben meghal az édesapja, és meghal a legjobb barátja. 21 évesen egy szál egyedül maradt a világban. Számára a hit nem csak valami régi szép hagyomány volt, nem csak kellemes érzések, hanem ez volt az egyetlen szikla, amire akkor abban a lángoló Európában az életét ráépíthette. Az egyetlen híd, amin keresztül a szeretteihez utat találhatott. Talán már ekkor fogalmazódik meg benne a mondat, totus tuus, egészen a tiéd. Egy sziklaszilárd hitű ember volt, akiből sugárzott az Isten jelenléte. Rengeteget töprengett azon, hogy miért van a világban ekkora hatalma a gonosznak. Miért engedi az Isten tombolni a nácizmus vagy a kommunizmus diktatúrájának a borzalmait, a hatalmát. És lassan rájött, hogy adott az Isten teret a gonosznak is, mert szabadnak teremtette az embert. De azért állít a gonosz elé korlátokat. És úgy érezte, hogy az egyik ilyen korlát a 20. században a lengyel nép, ahol megtört a nácizmus, a német ideológiának az őrülete, a tombolása, és ahol meg fog törni a kommunizmus hatalma is. És úgy érezte, hogy ő maga is egy ilyen korlát, akit Isten a történelemben arra rendelt, hogy ez ellen a két diktatúra ellen, mint egy fal, a hitével, a szavával ellenálljon, illetőleg segítse az evangéliumnak a győzelmét. Nagyon érdekes, hogy a születési éve 1920 pontosan egybeesik Lengyelország újjászületésének az időpontjával. 1920-ban van az úgynevezett Visztulai csoda, amikor a kommunista Oroszország megpróbálja eltiporni a születő Lengyelországot, és a lengyelek nagyon bátran, mint egy teljesen reménytelen ütközetbe belevágnak, ellenállnak ennek a hatalmas szovjet túlerőnek, és ehhez a csatához, a Visztulai csatához nagyon sok lőszert Magyarország adott. Tulajdonképpen ez az adomány tette egyáltalán lehetővé a lengyel győzelmet. Lengyelország rendkívül hálás is ezért Magyarországnak, hogy ebben a kritikus pillanatban egyetlen európai országként az ő függetlenségükért kiállt. Megszületik 1920-ban Lengyelország, és megszületik a későbbi Szent Pápa, aki a szabadságnak, az evangélium fényének egy hatalmas jele lesz a történelemben.
Kedves Püspök atya, érdekes ötlet ez a bélyegés-képes lapokon keresztül bemutatni a Szent Pápát, és a szín nagyon sokat mondó a függetlenség szentje. Ugye értjük a szót, hogy függetlenség, de ebben a vonatkozásban mit gondol erről?
Az igazi szabadság, az igazi emberi méltóság végső alapja az Isten. Ez is egy nagy felismerése a Szent Pápának, hogy a kommunizmus és a nácizmus lényegében nagyon hasonlít. Mind a kettő látszólag az emberért akar tenni. A nácizmus a német népért, annak a fölemeléséért. A kommunizmus a munkásosztályért, az osztály nélküli társadalomért. Tehát látszólag mind a kettő humanista volt, az embert akarta szolgálni. Mind a kettő gyűlölte az Istent, gyűlölte a vallást. Gyökeresen vallás ellenes volt mind a nácizmus, mind a kommunizmus. És mind a kettő borzalmas embertelenségbe fulladt. Csak a kommunizmusnak az egész történelme folyamán kb. 100 millió halálos áldozata volt. Borzalmas embertelenség fakadt belőle. Arra döbben rá II. János Pál pápa, hogyha elvész az Isten, akkor elvész az ember is. Az emberi méltóságnak ugyanis a legvégső alapja az Isten. Az, hogy minden egyes ember, az éppen csak megfogant kicsi gyermek az édesanyja méhében, vagy a maga tehetetlen idős ember, minden egyes ember a Teremtő Isten képmása, végtelen érték, soha nem föláldozható, hanem minden embernek az értéke, a méltósága végtelen. Vagyis ráébred arra, hogy az emberi társadalomnak az igazi gyökere az Isten. Ilyen értelemben ő a függetlenség az Istennel való egységnek, és ilyen módon az emberi szabadságnak a szentje. Arra is ráébred, hogy a kommunizmus és a kapitalizmus között van egy harmadik út. Nekünk nem a kettő közül kell választanunk. Nem a tőke túlhatalma, vagy pedig a magántulajdon teljes eltörlése között, nem van egy harmadik út, a keresztény társadalmi eszme, amely a magántulajdonnak a korlátait is megfogalmazza. Egy nagyszerű pápáról van tehát szó, aki hatalmas jel volt a 20. században, és őről a gyűjtött össze Stengel Rezső minden lehetséges, elérhető kiadott bélyeget, illetőleg képeslapot. Egy hatalmas gyűjtemény, amely bemutatja a pápának a külföldi útjait, a pápa választást, illetőleg a temetését, boldoggávatását, később szenti avatását is.
Kedves!
Van-e valami olyan személyes élménye Püspök atyának, amit szívesen elmondana hallgatóknak a Szent Pápával kapcsolatban?
Egyik nagyon megdöbbentő dolog, amit vele kapcsolatban átéltem, illetőleg hallottam, Częstochowában voltunk, a nagy vonatos zarándoklatok egyikén, és ilyenkor mindig bent alszunk a kolostorban. Az egyik pálos atya mondta, hogy egy alkalommal, amikor II. János Pál pápa ott volt Częstochowában, egy rettenetesen nehéz és teli napja volt, kb. Este 10-ig tartott a program, és utána 10 óra felé nagyon-nagyon fáradtam már betegen, ment a szobája felé, és ő távolról figyelte a pápának a lépéseit, és egyszer csak azt látta, hogy nem a szobájába megy, hanem a kápolnába. Ő csendesen utána ment, és azt látta, hogy a pápa, bár nagyon nehezen mozgott akkor már, letérdelt, és kb. 50 percen át térden állva mozdulatlanul imádkozott. Annak ellenére, hogy másnap is egy rettenetesen nehéz napja volt, 5 óra előtt kelnie kellett, az imádság embere volt. Ragyogott benne az Isten jelenléte. Állandóan ezt lehetett benne érezni. Ugyanakkor fantasztikus nyitott volt az emberek felé. Tudott emberek millióihoz szólni. Volt humora, volt benne egy óriási természetesség, amelyen meg tudta az embereket szólítani. Szigorú dolgokat mondott, igaz dolgokat a fiataloknak is, mégis rajongtak érte. Ez is mutatja, hogy a evangélium ereje nem abban van, hogy valamilyen módon háziasítjuk, vagy a modern világhoz alkalmazzuk. Meg kell őrizni az evangélium eredeti, gyönyörű fényét, és minden nyitott szívű ember fogékony erre a tanításra, még akkor is, ha igényes.
Kedves püspök atya, csak nem 3 évtizeden keresztül volt pápa, második János Pál. Sokak számára ő a pápa, kicsit elvárjuk az őt követő pápáktól is, hogy hasonlóak legyenek hozzá. Elvonatkoztatva egy kicsit második János Pál pápa személytől, ki tulajdonképpen a pápa a katolikusok számára? Mi a pápának a hivatása?
Jézus szándéka az volt, hogy legyen az apostolai közül egy, Péter, akire majd ráépíti a későbbi születő egyházat, ahogy mondta, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla, és erre a sziklára építem egyházamat. A pokol kapui nem fognak erőt venni rajta. Péter mindenütt elsőként áll az apostolok listájában. Látszik már a pünkösdi történettől kezdve, az egyház születésétől kezdve, hogy Péter az, aki a születő keresztény közösség élén áll. Miért akarta ezt Jézus? Tudta, hogy az egyház egy nagy emberi közösség is lesz. És ahhoz, hogy ez egy tudjon maradni, hogy ne essen darabokra, ahhoz kell egy vezető, aki egybefogja, akin keresztül a Szentlélek egészen különleges módon vezetni tudja, irányítani tudja. Az úgynevezett péteri karizma segíti az egyházat abban, hogy ezt az egységet megőrizze. A pápának tehát a legfőbb szerepe az egység megtartása az egyházban. Ez nagyon jól mutatja a történelem is, hogy minden olyan keresztény közösség, amelyik Pétertől elszakadt, a pápaságtól elszakadt, az egy idő után önmagában is meghasonlott. Nem tudta az egységet megőrizni. Igaz ez a keleti, az ortodox keresztény testvéreinkre is, hogy ahogyan elszakadnak Rómától, nagyon hamar kicsi nemzeti egyházakká szakadnak, esnek szét. És van külön kopt, van etióp, van szír, van káldeus, van aztán orosz, román, finn, stb. Tehát külön ortodox egyházak, amelyek egymással is nagyon nehezen találják meg a hangot. És hát még inkább igaz, ez a protestáns egyházakra, a reformáció egyházaira, hogy ahogy elszakadnak a péteri sziklától, nagyon hamar millió egyházzá szakadnak szét. Lassanként a protestáns testvérek is elismerik ennek a fontosságát. Van például olyan evangélikus hittankönyv, amelyik leírja, hogy Jézus akarta, hogy egyetlen feje Péter személyében legyen a keresztény egyháznak, és az evangélikus egyház, így írja a hitmánkönyv, kész arra, hogy elfogadja a római pápát, mint az egyház legfőbb pásztorát, akkor, hogyha tudja a pápa valóban evangéliumi módon betölteni ezt a péteri küldetést.
Jézus Krisztus mondta Péter apostolnak, hogy erősítsd meg testvéreidet a hitben. Ez is a pápának egyik feladata, és János Pál pápa nagyon is megerősített bennünket a hitben.
Ez így van, ő egy nagyon erős hitű, ragyogó, sugárzó ember volt. Ahogyan valaki mondta, hogy szent az, akinek a közelében szemernyi kételjünk sincs, afelől, hogy Isten létezik. Második János Pál pápa ilyen ember volt, akiből sugártott Isten jelenléte. Volt egy kispapunk Esztergomban, aki elmesélte, hogy egy teljesen ateista családban nőtt föl, egy nagyon nagy áruházláncnak volt a helyettes igazgatója, rengeteg tehát anyagi jólét jellemezte az életét, tele volt ilyesfajta földi gazdagsággal. És amikor a pápa látogatás történt Magyarországon, ő nem ment el egyik alkalomra sem, de kíváncsi volt, és bekapcsolta a tévét, és nézte. Az első alkalom, ahogy belenézett ezekben a szentmisékben, meg az ünnepségekben, akkor az érintette meg, hogy a vallásos emberek mennyire szimpatikusak. Látott családokat, ahol férj és feleség fogja egymás kezét, 3-4-5 gyermek nevető, mosolygós arccal körülöttük. Tehát föltűnt neki, hogy mennyire szimpatikusak a hívő emberek. Nem ilyennek képzelte a vallásos ember. A második alkalommal pedig, ahogy bekapcsolta a tévét, ez a Hősök terei szentmise volt 91-ben, akkor hirtelen megérezte, hogy itt nem csak valami emberi dolog van, hanem van valami emögött, valami sokkal mélyebb. És ekkor döntött el, hogy ő is elkezdi keresni az élete értelmét, a hitet, az Istent, aki alkotta a világot. Néhány héttel később kopogtatott is egy plébánia ajtaján, elkezdett aztán felnőtt hitoktatásra járni. Aztán első áldozó bérmálkozó lett, és nem sokkal később jelentkezett papnak. Szent II. János Pál pápának volt egy ilyen nagyon erős kisugárzása, amit rendkívül sokan megérettek.
Szent János Pál pápa igen sokféle módon hatott az emberekre, és hat most is. Visszatérve a kiadványra, Püspök atyának hogy tetszett ez az ötlet, hogy bélyegeken keresztül mutassa meg János Pál pápa életútját, személyiségét?
A kiadvány nagyon-nagyon szép. Sorba megy a Szent Pápának főként a látogatásain, és minden egyes látogatásból egy mondatot, egy gondolatot kiemel. De gyönyörű mondatokat is látunk a bélyegek mellett. A bélyegeken ott vannak a látogatás képei, a szentmisék, a gyönyörű oltárok, amelyet készítettek, az egyes államok elnökeivel való találkozás, az ottani népviselet. Tehát nagyon színes ez a bélyegeket és képeslapokat tartalmazó album, de mindig ott van mellette egy-egy gyönyörű gondolat, egy vezérgondolat, amelyet a pápa annak a népnek mondott. Ez is nagyon szép volt, hogy minden népnek a saját nyelvén akart szólni. Minden országba, amit csak tehette, ahogy megérkezett, megcsókolta a földet, mert tisztelte annak az országnak a hagyományát, és személyesen nekik akart szólni, hogy tette ezt nekünk magyaroknak is. Amikor 91-ben például felhívta a figyelmet arra, hogy nagy ajándék a szabadság, de ezt felelősen kell őrizni. És ne gondoljuk, hogy a nyugati jólét az csak pozitívumokat hoz, egy óriási veszélyt is hoz, átalakítja az ember gondolkodását, fogyasztói emberré, anyagközpontú emberré alakít. És ahogyan látjuk, ezek prófétai szavak voltak, sajnos nagyon sok szempontból beigazolódtak.
Igen, csak meg...
Még egy utolsó gondolat, kedves püspök atya, hogy milyen hatással volt az ön papi püspöki szolgálatára a Szent Pápa, akár életében, akár halála után?
Amikor én Rómában tanultam, akkor gyakran láttam a Szent Atyát nagy ünnepeken, a nagypénteki keresztúton. Tehát nagyon sok olyan esemény volt, amikor részt vehettünk az általa vezetett liturgiákon. Káplánként vittem már a plébánia híveit a pápa látogatásnak a nagy eseményeire, Mária Pócsa, vagy pedig a Hősök terei szentmisére. Tehát ezek óriási élmények voltak, amik megerősítettek. Átéltem a pápának a haldoklását is. Budapesten talán emlékszünk, hogy több körmenet, imádság volt ezekben a napokban, illetve a tévé napokon át vetítette, adta a pápának a gyönyörű képsorait. Azt éreztem, hogy az egész város, mint egy kicsit elcsendesedett volna. Az emberek kedvesebbek voltak, szelídebbek. Úgy lehetett érezni, mintha a Szent Pápa szelleme ott lebegne a város fölött. Talán mutatja ez azt is, hogy a médiának milyen óriási befolyása van az emberekre. És ha valami igazán pozitívat, hiteleset sugároz a média órákon, napokon át, akkor az lassan átformálja egy egész városnak a hangulatát. Sok mély emléket őrzök, és próbálom azt, amit tudok átültetni ezzel a magam életébe.
Püspök atya személyesen találkozhatott János Pál pápával? Említette, hogy látta, mert részt vett liturgiákon, de személyesen találkozott vele?
A legközelebbi találkozás az Rómában történt, amikor a Pápai Magyar Intézetnek a diákjaként ott lehetünk több alkalommal pápai kihallgatáson, és egyik alkalommal megengedték azt, hogy egy külön fotót készíthessünk ővel, akkor odajött hozzánk, mindenkivel kezet fogott, egy-két kedves mondatot mondott, Hát ez volt a legközelebbi találkozásom, akkor még egészen fiatal papként, 26-7 évesen foghattam meg az ő kezét.
Hogyan élt át ezt a találkozást? Milyen hatást gyakorolt püspök atyára, akkor még mint fiatal papra János Pál pápa?
Nagyon imponált nekem akkor is, és most is az ő nagyon erőteljes, bátor hite. Ezt éreztem, hogy engem is erre hív, hogy legyek az evangéliumnak egy ilyen bátor, kisugárzó apostola. Ahogy láttam ezt a lengyel egyházban és a csendszóvai zarándoklatokban, ugyanezt képviselte ő is, hogy ne féljünk Jézus mellett tanúságot tenni, ne féljük kitárni az életünk kapuit, a nemzetünk kapuit, a kultúra kapuit Krisztus előtt. Ha őt beengedjük, akkor megszépül az emberi világ és az élet.
Köszönjük szépen, ez nagyon megfelelő végszó a beszélgetésünkhöz. Köszönjük szépen a beszélgetést és a Jóisten áldását is. Szent János Pál pápa oltalmát is kérjük a püspök atya életére, főpásztori tevékenységére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen.
Kedves hallgatóink, Székely János szombathelyi megyés püspökkel hallhattunk beszélgetést Szent II. János Pál pápáról, egy a Szombathelyi Egyházmegye gondozásában kiadott könyvalbum kapcsán, a Függetlenség Szentje címmel jelent meg ez a kiadvány. Ez a pápáról kiadott bégeken keresztül mutatja be életútját. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak. A napindító véget ért. Kívánunk Istentől megáldott további szép napot, jó hétvégét, vigyázzunk magunkra és egymásra, és örüljünk még a nyárnak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak.
Isten áldja Önöket, köszönjük még egyszer a megtisztelő figyelmüket.
Mária Rádió. Otthon a családban. Terefere aktualitásokról női szemmel.